11. A gondolkodás megújítása. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által. Róma 12.2. Bizonyára vannak olyanok, akik már az első 10 részben is találtak számukra új és szokatlan gondolatokat. Felmerülhet a kérdés, hogy hányféle szemszögből lehet vizsgálni a dolgokat. Kétféle nézőpontból. A világ, illetve Isten látószögéből vizsgálódhatunk. E kétféle látószög adja meg a választ az eltérő értelmezésekre. 1. Korintuszi levél 2:12-14. Ugye mondanom sem kell, hogy a keresztények számára a legjobb az isteni látás és gondolkodás útja. A Bibliának sok mondani valója van az elménkkel kapcsolatban. Isten igéje azért adatott nekünk, hogy kiegyenesítse a gondolkodásunkat. Ő elvárja tőlünk, hogy a világi gondolkodásunkat átállítsuk az Úr Jézus gondolkodására, ez azonban egy folyamat. Alapvetően különbséget kell tennünk vallásos és teljes evangéliumi tanok között. Jézus is felemelte a szavát a vallásosok ellen, mert a saját rendeléseikkel hatástalanná tették Isten igéjének az erejét. Jó, ha tudod, a Biblia nem egy vallás alaptana, és Jézus sem alapított egyetlen vallást sem. Isten sehol nem mondja a Bibliában az embereknek, hogy legyenek vallásosak. Ellenben parancsolja, hogy legyen isteni fajta hitünk. Márk evangéliuma 11:22. A bibliai hit egyedül az igéből nyerhető, és ez a boldog családi élet szilárd alappillére. Aki a világ rendszere szerint gondolkodik, az nem számíthat jó eredményre. Csak Jézusra tekintve és az ige szerint gondolkodva válhat sikeressé. A gondolataink három forrása, az elménk, Isten és az ördög. A saját érdekedben minden gondolatot ellenőriz le az ige tükrében. 2. Korintuszi levél 10:5. Egy újjászületett keresztény első feladata, hogy a régi világi gondolatmintáit elkezdje kicserélni Jézus gondolataira. Miért fontos ez? Azért, mert a hitünk a gondolkodásunk eredménye, és a szívünkben levő hit fog elhangzani az ajkunkon. S ha helytelenül gondolkodunk, helytelenül fogunk hinni. Ha a hitünk helytelen, akkor a hitmegvallásaink is hibásak lesznek. Vedd észre az összefüggést. Gondolkodás, hit, beszéd. A szánkkal elvetett jó és rossz szavak pedig magok, amelyeknek a gyümölcsét előbb-utóbb enni fogjuk. A téves gondolkodás helytelen életmódhoz, a lelki egyensúly tartós felborulásához, például depresszió, és sokféle testi problémához vezethet. 12. A bibliai hit. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Róma levél 10:17. Még egy fontos alapelemet vegyünk szemügyre, mielőtt rátérnénk a párkapcsolatok szerteágazó témakörére. Ez nem más, mint a bibliai hit, amire oly nagy szükség van a keresztény családok mindennapi életében. Ugyanis minden a te hited szerint fog történni. Minden egyháznak az ígére kellene építenie a tanításait, és nem a dogmákra. Nekünk keresztényeknek kizárólag a Biblia tanulmányozásából származó valóságos, igei hitre van szükségünk, mert a hit szavával a hegyként elénk tornyosuló problémákat el tudjuk mozdítani. De hogyan lehet hozzájutni, honnan is származik az isteni fajta hit? A hitnek egy bizonyos mértékét Isten az újjászületéskor adja. Róma levél 12:3. Az Istentől elkülönült ember Jézus elfogadásával keresztényé válik, és hitre jut. Tehát minden hívőnek van hite. Mivel Isten nem személyválogató, ez azt jelenti, hogy ő mindenkinek egyforma mértékkel osztja. Róma levél 2:11. Ettől kezdve a hívő ember felelőssége, hogy mit tesz a fentről kapott hittel. Elsorvasztja, vagy fejleszti. Az újjászületett keresztények elsődleges feladata, hogy a szellemi táplálékukat, Isten igéjét magukhoz vegyék. Máté evangéliuma 4:4. Az Úrtól hiába kérnénk azt, hogy növelje a hitünket, mert annak csak egyetlen forrása van. A hit hallásból, az ige hallgatásából származik. Ez az egyetlen hitteremtő forrásod, és amilyen mértékben növekszik a bibliai ismeretünk, olyan mértékben fejlődik a hitünk is. Nem véletlenül rendelte Isten az új szövetségben a gyülekezetek alapítását és az Isten tiszteletek látogatását, mert ott Isten igéjének kell hirdettetni. Zsidó levél 10:25. Kérd meg az Urat, hogy mutassa meg neked a számodra készített gyülekezeti helyet, és foglald is el azt, hogy ő ott táplálhasson. A hit helye a belső ember, a szív rejteke. A hit időben hullámzó és területenként változó. Két dolgot tehetünk a hitünk növekedéséért. Isten igéjével tápláljuk és gyakoroljuk, azaz gyakorlatban alkalmazzuk. Túl sokan tették azt a hitükkel, amit az a bizonyos ember az egy talentumával. Becsomagolta, elrejtette, s nem használta fel. Máté evangéliuma 25:25. Isten hitet vár tőlünk. Ha a kezünkbe adja azokat az eszközöket, amelyek által hit jöhet létre, akkor rajtunk múlik, hogy van-e hitünk. A boldogságunk érdekében használnunk kell a hitünket az egészség, a bővölködés területén, és a Krisztusban kapott hatalmunk, jogaink, kiváltságaink gyakorlása során egyaránt. A hit működni fog, amint alkalmazod. Második témakör, párválasztás. 13. A kapcsolat kezdete. Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai, miért költenétek és miért serkentenétek fel a szerelmet, míg nem ő akarja? Énekek éneke 8:4. Elismered, hogy Isten adja minden egyes lélegzetedet, minden egyes szívdobbanásodat? Tőle származik az erő, amellyel nap mint nap útra kelhetünk. Ezért köszönd meg neki mindazt, amit tőle kapsz. Köszönd meg a szüleidet az Úrnak, akik gondoskodása alatt felcseperedve mind nagyobb öntudatra ébredtél. A fiatalok kezdetben barátokat gyűjtenek maguk köré, serdülőkortól azonban már olyan társat keresnek, akivel járhatnak. A kapcsolatok legtöbbször testi szinten kezdődnek, és csak később alakulnak ki az érzelmi szálak. Azzal indul, hogy megláttál valamit csábítót a másikban. És ez felcsigázott téged annyira, sőt odavonzott, hogy eléggé kezdett téged érdekelni ahhoz, hogy érdeklődj utána, hogy többet akarj megtudni róla. Keith Moore lelkipásztor így emlékszik vissza fiatalságára. Ez történt velünk is. Ahogy figyeltem rá az osztályban, okvetlenül beszélni akartam vele. Igyekeztem kitalálni, hogyan tudnám ezt összehozni. Végül az egyik órán sikerült közelülnöm hozzá. Azután meg alibiből segítséget kértem egy feladat megoldásához. Elég jó jegyeim voltak, de úgy gondoltam, segítségre lesz szükségem. Szükségét láttam, hogy elmenjek a lakásukra, és beszélgessünk erről a feladatról. Aztán a következő héten is kellett récselnünk róla még többet, meg azt követően is. Szóval megakadtak a szemeim valakin. Kialakult egy vonzódás, volt egy fizikai vonzalom, amit mindketten meg akartunk tartani. Azt mondtam, ezt fent kell tartanunk, de a házasság szövetségén keresztül. Azt mondhatod erre, ó, hát legyünk már reálisak, testvérem, megöregszünk, események sora történik velünk. Ott van a gyerekszülés, 30 év az íróasztal mögött, az idő múlásával testre ható gravitáció nem kívánatos hatása. Tehát az egy örök életre való összekapcsolódás manapság nem tűnik logikus megoldásnak. De nem én írtam a tiszta életről szóló igeverseket, arra viszont felhívom a figyelmeteket, hogy illik tisztelni Isten igéjét. Az igazság az, hogy minél több bizalmas információt osztasz meg a másikkal, és minél jobban fókuszálsz rá, annál erősebbé szövődnek az érzelmi szálak. Egy másik hasonló eset így fest. Volt egy barátom a missziós munkában, aki egyedülálló volt. Egyszer fölhívott, és ezt mondta. Testvérem, az a fiatal hölgy, akit láttál velem, ő nyelvet tanít nekem, én meg tanítom neki az igét minden nap. Letettem a telefont, és így szóltam a feleségemhez. Igen, igen. Rövidesen megkondulnak a harangok. El is jegyezték egymást hamarosan. 14. A tiszta élet. Az életet és a halált adtam előtökbe. Az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Mózes 5. könyve, 30:19. Egy némely gyülekezetben tanítják a tiszta életet a gyermekeknek, tinédzsereknek, felnőtteknek. Mert az ige szerint minden hívőnek tiszta életvitelt kell folytatni. Ez nem csak egy program vagy egy üzenet, hanem a tiszta élet egy hely, ahová Isten hívta el a népét. Az Úr egy erkölcsileg tiszta életre hívja a gyermekeinket, a fiataljainkat. Azonban Isten a választás lehetőségét a kezünkbe adta. De az emberek ezt nem mindig értik, hogy hogyan kell Istennek a szentségében járni, abban a túlcsorduló, bőséges életben, amit Jézus hozott el nekünk. És ez hogyan fog beteljesedni a mi életünkben? Isten igényének a fényében fogjuk ezekre megkeresni a válaszokat. És meg fogsz lepődni, mert megszentelődve a világi normáktól elkülönülve élni nem is olyan nehéz. Önmagában csak az nem lesz hasznodra, ha csupán hallgatója vagy az igének. Ez nem fogja jobbá tenni az életedet mindaddig, amíg nem leszel cselekvője is annak. Hogyha manapság úgy próbálsz élni, hogy azt teszed, amit a világ diktál, amiről a társadalom azt mondja, hogy ezt vagy azt meg kell tenned, akkor nagyon nehéz lesz Isten igéjében élned. De ő adott egy sokkal jobb utat számunkra, amelyen könnyedén tudunk járni. Isten igéjében nagyon sok helyen megtalálod azt, hogy Istennek van egy terve a számodra. A tiszta élet is az ő terve között szerepel. De a józan életvitel nem csak a gyermekek és a tinédzserek, hanem a felnőttek számára is rendeltetett, hogy például ne váljon szenvedélyünk ki az alkohol és a drog. A tiszta élet képes rendbehozni mindezeket az elferdült dolgokat, mi több, magukat a kamaszokat is, hogy szüleik bölcs útmutatását és Isten igéjét kövessék. Ez a tiszta élet arról is szól, hogy a fiataljaink megtudják, hogy melyik irányba induljanak el. Sőt, ez azt is magával hozza, hogy felnőtt korukban lássák a soron következő lépést. A tiszta élet jó irányba fogja megváltoztatni az életedet. Isten a számodra készített mesteri terve és az ő áldásai együtt járnak. 15. Bevonulni a nyugodalomba. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba. Zsidó levél 4. 10-11. Sok dologban harcolunk és gyötrődünk, pedig Isten azt mondta nekünk, hogy be kell lépnünk a nyugodalomba. Az izraeliták azért nem tudtak belépni az ígéret földjére, mert megkeményítették a szívüket Isten szavával szemben. Ezért legyen nyitott a szíved mindenkor Isten dolga iránt, hogy békességben élhess. Istennek van egy személyre szabott terve az életünkre. Az életünkben pedig vannak döntések, amiket nekünk kell meghoznunk. Isten vár a döntéseinkre, mert ő csak ezt követően tud mellénk állni az adott dologban. Én hiszem, ha az igével maradsz, meglátod Isten szavaiban az ő tervét a számodra. Teljesen biztos, hogy én nem tudnék magamnak jobb tervet készíteni, mint amit ő már elkészített nekem. Isten annyira szeret bennünket, hogy nekünk adta az ő egyszülött fiát. És Isten ezt a tervet szeretetből alkotta. Ha hiszed, hogy van egy terve a számodra, és hiszed, hogy te soha nem tudnál előállni egy jobb tervvel, mint ő, akkor neked döntést kell hoznod az ő útjainak követésére. Ez azt jelenti, hogy ha az Úr a szívedre helyez valamit, akkor azt készségesen megteszed. Ha az Úr azt mondja, hogy menjél ide, vagy olvasd el ezt az igében, illetve ezt a munkakört lásd el, és most kapcsolódj össze egy bizonyos személlyel, akkor megcselekszed. Keith Moore lelkipásztor tollából idézek újra. Az unokafivérem a következő módon nősült meg. Az asztalon meglátta egy lány képét, és megkérdezte, hogy ki ez. Megragadta a figyelmét az a fotó, és onnantól fogva tudta, hogy találkozni fog vele, és ezért követte az Úr vezetését. Elment az Isten tiszteleti alkalomra, és attól kezdve minden megváltozott mindkettőjük számára. Az első randi előtt még kételkedtem a kapcsolat sikerében. De találkoztunk, és ettől kezdve 3 napon át csak beszélgettünk. Éjjeleken át beszélgettünk, leültünk, és csak beszélgettünk, cseveréztünk. Miután hazajöttem, folyamatosan felhívtam őt, és 6-8 órákat társalogtunk naponta azért, hogy megismerjem azt a személyt, akivel találkoztam. Mert valahogy éreztem a szívemben, hogy Isten valamit munkálkodik, valamit össze akar illeszteni. A békességed legyen a döntő bíród. Ez azt jelenti, hogyha egy dologban több választási lehetőséged adódna, akkor az lesz a helyes döntés a számodra, amelyik a nagyobb békességet adja a szívedben. Ne feledd, a te döntéseden múlik az, hogy békességben és nyugodalomban fogsz élni. 16. Igazodj az isteni rendhez. Mert Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek istene. Amiként az a szentek minden gyülekezetében van. 1. Korintuszi levél 14.33. Istennél rend van, és ő arra vágyódik, hogy a te életedben is visszatükröződjön ez. A következő részeket elsősorban a kamaszoknak ajánlom, mert a mi fiatalságunkban is nagyon előnyös lett volna ez a bibliai tanítás. A tiszta élet üzenetének hírvivőjeként érinteni fogom Isten erkölcsi tisztasságról alkotott tervét, illetve azt szeretném meglátatni, hogyan is érező irántad. Ez az üzenet sor, amit egyedülállóként szívesen tanulmányoztam volna korosztályommal, mert a bibliai ismeret sok szívfájdalomtól mentett volna meg bennünket. Kérlek, ne hagyd most abba e sorozat olvasását akkor sem, ha egyelőre még nem tudsz azonosulni a teremtőd álláspontjával. Ha felhagynál eme ismeretszerzéssel, akkor soha nem fogod megtudni, hogy a mennyei atya mennyi sok jót készített a számodra. Hózsás könyve 4.6. Olvasás közben úgy tekints a szexualitás szépségére, mint Isten ajándékára. Ismerkedj meg azokkal az érzelmi és szellemi indokokkal, amiért érdemes várni Isten időzítésére. Ha már eltékozoltad volna az ajándékodat, fordulj Jézushoz, mert ő tud egy új kezdetet adni a számodra. Jézus Krisztus kiontott drága szent vére eltörölte a bűnt. Efézusi levél 1.7. Igazzá teszi mindazokat Isten szemében, akik elfogadják a megváltásban elvégzett munkáját, és Jézust életük urává teszik. Róma levél 3.24. Sokan, főként nők tettek már bizonyságot arról, hogy utólag megbánták helytelen döntésüket. Egyúttal hiányolták, hogy nem volt kitől megtanulniuk, hogy miért is mondjanak nemet. Kétségtelen, hogy egy szexuális beállítottságú világban élünk, a jelenlegi viselkedés Szodoma-Gomora típusú. Ebből kifolyólag ma hatalmas zűrzavar uralkodik a szexualitás területén. Mivel a világban zavaros hangok vannak, ezért a keresztények az egyházszól várnak útmutatást, felvilágosítást ezen a területen is. A világi normák szerint élő emberek egyre kiégettebbek és csalódottabbak az élvezetek hajszolása közben. A lelkük mélyén azonban egy teljességet biztosító gyönyörre vágynak, amit csak Isten képes megadni. Isten szexuális vágyjal rendelkező lénynek teremtett bennünket. A görög nyelvben 4 szót használnak a szeretetre, ebből most 2 említek meg. Erosz, a szeretet kifejezése a házas életben. Agapé, az önzetlen, feltétel nélküli, isteni fajta szeretet. Barátok, jegyesek, család felé. A megfelelő keretek között a boldogságunk elnyeréséhez úgy kell élnünk ezekkel a lehetőségekkel, hogy a bennünk levő isteni szeretetet árasszuk ki mások felé. 17. A test, mint ajándék. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatú, ez legyen a ti józan szolgálatotok. Róma levél 12.1. Amint a bevezető igében olvassuk, a testünket felajánlhatjuk Istennek élő és szent áldozatul. Az áldozat, ha helyes indítékkal hozzák meg azt, kedves ő előtte, sőt gyönyörködik benne. A testünk felajánlása azt jelenti, hogy egy tiszta életvitellel megőrizzük magunkat az ő számára. Fontos Istennek a testünk és az, hogy miként bánunk vele. A mi felelősségünk, hogy teljes lényünket fedhetetlenül megőrizzük az ő számára. 1. Tesszalonika levél 5.23. A férfi és a nő Isten mesterműve. Az Úr terve az, hogy egyesítse a két teremtményét, a férfit és a nőt, de nem a mi elképzelésünk, hanem az ő szempontja szerint. Isten minden embernek egy olyan ajándékot adott megőrzésre, amit a házasságban megoszthat a párjával, amivel megajándékozhatják egymást. A legjobb döntést akkor hozod meg, ha az ajándék megosztásával kapcsolatban az Úr útmutatását követed, várakozz az ő időzítésére. Az ajándék bámulatos, gyönyörbe csomagolt és igen-igen szent. Amikor a várakozás nehéz napjait követően lehull a lepel az újdonsült párról, mindketten örömüket lelik egymás karjaiban. A csomagolás fokozhatja az ajándék jelentőségét és értékét, főképp, ha az a várakozás áldozatába van begöngyölve. Isten a szex ajándékát házaspárok számára készítette, és emlékeztetőül a női testet egy záró címkével látta el. Ne nyisd ki az ünnepségig! Az idő előtt kibontott ajándék ugyanis veszít az értékéből. Mivé válhat egy névnapi ajándék, amit az ajándékozó előre kibont, netán használ is? Ugye? Mindenképpen csökken az értéke. Ezért nagyra becsülendő az, aki megőrzi ajándékát, megtartva magát az arra méltó személy számára. Kiváltság ezt az ajándékot átadni, illetve megkapni. Énekek éneke 4, 11, 7, 9, 1, 2, 16. Látják a szemeid Isten nézőpontját? A szentség, a szépség, a szenvedély mind része az ajándéknak. Isten nem egy erkölcs csősz, ő a legkiválóbb úton szeretne téged vezetni a leghatalmasabb áldások felé. Ha szilárdan kitartottál Isten terve, az ajándék megőrzése mellett dicséret illet. Máté evangéliuma 25-21. A fiatalok körében újabban elindult egy mozgalom, ahol önként tesznek fogadalmat az esküvőig történő tisztaság megőrzésére. Mondhatja valaki erre, hogy ez ódivatú, de Isten örök érvényű irányelvei soha nem változnak. Jakab apostol levél 1-17. 18. Ezüstgyűrű mozgalom. Mert ez az Isten akarata, a ti megszentelődésetek, hogy magatokat a paráznasságtól megtartóztassátok, hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, testét. 1. Tesszalonika levél 4-3-4. Az ezüstgyűrű mozgalom 1996-ban indult el az Egyesült Államokban, és 2000-ben kezdett nagyobb mértékben elterjedni. Azóta számos követői akadt a világ több országában. Az angol neve Silver Ring, Thing rövidítése, SRT, de gyakran használatos az SRT 434 is, amely a Bibliának az első tesszalonikaiakhoz írt levél. Az angol neve Silver Ring Thing, rövidítése SRT, de gyakran használatos az SRT 434 is, amely a Bibliának az első Tesszalonika 4. fejezetének 3-4-es verseinek számából adódik, mely a gyűrűn is olvasható. Az ezüstgyűrű mozgalomhoz csatlakozó fiatalok már, ahol létrejöttek az SRT szervezetei, mind a fiúk, mind a lányok, egy ezüstgyűrűt húznak az ujjukra, amely jelképezi, hogy a tisztasság mellett döntöttek, hogy érintetlenül kívánnak majd a házasságba lépni. Ez a gyűrű nem csak saját magukat, de azokat is figyelmezteti a távolságtartásra, akik kapcsolatba kerülnek velük. Ennek a törekvésnek sajnos még nem mindenhol adottak a feltételei. Egyrészt azért, mert nem mindenhol jöttek létre a helyi csoportok. Másrészt nincs mindig lehetőség arra, hogy az ezirányú érdeklődést mutató ifjak személyesen megjelenjenek egy ilyen ünnepélyes alkalmon. Szerencsés dolog, hogy ma is sokan értéknek tartják a házasság előtti tiszta életet. De azok se essenek kétségbe, akiknek már az esküvő előtt volt valamilyen intim kapcsolatuk, mert Jézus Krisztusban létezik bűnbocsánat. Semmiképpen sem szabad megengedni a bűntudat és a kárhoztatás terhét, mert az blokkolja a hitet. Imádság. Édes Istenem, befogadom a szívembe a feltámadt Jézust, hogy ő legyen ezentúl az életem ura. Kérlek, a jövőben te vezesd lépteimet, hogy azon az úton járjak, amit te terveztél a számomra. Mennyei Atyám, köszönöm a rám bízott ajándékot és az ajándékozás szépségét. Igyekszem tudatosítani magamban azt, hogy a házasság és az intimitás szent dolog. Kérlek, adj nekem mindenről megértést, hogy a te szemszögedből láthassam ezeket a dolgokat. Szeretném hallani a te hangodat, és igyekezni fogok azt követni, hogy tisztán léphessek az esküvőm napján a te szent színed és a kedvesem elé. Kérlek, Uram, erősíts meg, amikor úgy látod, hogy elgyengülnék. A feltámadt Jézus Krisztus nevében megkötöm a sötétség minden erejét és munkáját, amely a tisztasságom és az életem ellen irányulna. Ugyanakkor megkérem a szolgáló angyalokat, hogy őrizzenek mindenkor, minden utamon, és Isten időzítése szerint vezessék elém a hozzám hasonló gondolkodású teremtményeidet, hogy azok közül választhassak társat magamnak. Ámen. 19. Az ajándék megőrzése. Jöjjetek ki, és nézzétek Sionnak leányai, Salamon királyt a koronában, mellyel megkoronázta őt az anyja, az ő eljegyzésének, lakodalma, napjára, és az ő szíve vígasságának napjára. Énekek éneke, 3.11. Te Isten egyedi és különleges alkotása vagy, ezért soha ne hasonlítgasd magad másokhoz. Ahhoz, hogy tisztán léphess a házasságba, csupán egy döntést kell hoznod, majd ahhoz tartanod magad. Az a kérdés, hogy ki akarsz lenni az esküvőd napján. Ez meg fogja majd határozni, hogy kivel időzöl, és mit tesztek az együtt töltött idő alatt. Képzeld el az esküvőd napját, a hivatalos és a nem nyilvános részét, amikor már kettesben maradtok. Számít neked, a kedvesednek és a mennyei atyádnak, hogy ki vagy te ebben a meghatározó pillanatban? A szíveden megfogalmazódó válasz segíteni fog a döntéshozatalban. Salamon a mennyegző napját a szíve öröme napjának nevezi. Az újdonsült férj örömét leli abban, hogy az ara az ajándékát neki tartogatta. Énekek éneke, 4.12. Az alábbi lépések segítenek a tisztaság megőrzésére tett célod elérésében. Döntést kell hoznod a szívedben, az elmédet meg kell újítani az igével, a megerősített szellemeddel uralkodnod kell a tested kívánságai felett, az akaratodat mindezekben meg kell szilárdítanod. A tisztaság megtartása mindennapi döntést igényel, épp úgy házasság előtt, mint az esküvő után. Példabeszédek 4.25-26. A házasság előtti tisztaság, hűség Istenhez, döntés az érintetlenség mellett. A házasság alatti tisztaság, hűség Istenhez, döntés a házastársad mellett. Zsidólevél 13.4. Isten azért mondja, hogy várj, mert meg szeretne óvni a negatív következményektől, és szabaddá szeretne tenni a pozitív dolgok élvezetére. A testeden úgy uralkodhatsz, hogy nem lépsz a szenvedély ösvényeire. 2 Timóteusz levél, 2.22. Ide sorolható többek között az, hogy a szexuális megelégedést nem mástól vagy önmagadtól várod, illetve szélsőséges esetben elfojtott szexuális vágyadat. Járj a tisztaság ösvényén. Amíg érintetlenek, sokkal könnyebben járnak ezen az úton. 1. Tesszalonika levél, 4.1-4. Aki már ismeri a szexuális öröm beteljesülését, annak sokkal nagyobb önuralomra van szüksége. A szexuális feszültség csökkentése érdekében javasolható, hogy tölts sok időt az Úrral és sportolj. Az akaratod megszilárdítását úgy érheted el, ha edzed azt. Várj Isten időzítésére, kerüld mindazt, ami serkenti a szexuális vágyat, keress ebben támogatást nyújtó keresztény barátokat. Nevesd a tekintetedet haszontalan dolgokra, fordulj el a tisztátalantól. Zsoltárok 101.3.